hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Somodi Evelin.
Üdvözlöm Önöket, Somodi Evelin vagyok, a folytatásban Európai Uniós hírműsorunkat, az Otthonunk Európát hallják, amiből kiderül, hogy az orosz-ukrán háború aktuális helyzete például elindíthatja ismét az Európai Unió közös hadseregéről szóló diskurzusokat. Nagy Károly összeállítása.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt kívánok! Itt az Otthonunk Európában műsorunkban már megszokhatták, hogy a legfrissebb információkról számolunk be, ami az Európai Parlament döntéseit illeti, vagy akár az egész Európai Uniót. A legfrissebb, hogy az Európai Parlament és az európai tagországok megállapodtak abban, hogy növelik a karbon csökkentés célját, méghozzá 2030-ig 55 helyett 57%-kal szeretnék csökkenteni a károsanyag kibocsátást az Európai Unióban. Emiatt egyébként az eddig tervezett intézkedéseket még inkább felgyorsítják majd, és 2050-re az a cél nem változott, hogy klímasemleges szeretne lenni Európa. Az Európai Parlament plenáris ülése szavazott az Európai Bizottság Repower EU nevű javaslat csomagjáról is. A Repower EU eredeti célja szerint uniós forrásokkal segítenék az európai energiafüggetlenség megteremtését. Függetlenként az Európai Parlamentben dolgozó fideszes képviselők felháborítónak tartják azt, hogy leszavazták az uniós források olajipari infrastruktúrális beruházásokra történő felhasználását, hogy a Repower EU-t esetleg erre is fel lehetett volna használni. Gyuri Enikő, a Fidesz képviselője például azt mondta, hogy az Európai Parlament azzal, hogy kizárná az átállás segítő olajipari beruházásokat a támogatható projektek közül, azt bizonyítja, hogy nem érdekelt Közép-Európa sikeres energia átmenetében, és nem látja át, hogy vannak fizikai és földrajzi korlátok is. Lassabb lesz a függetlenedés Gyuri Enikő szerint emiatt az orosz energia hordozóktól.
Otthonunk Európa. A mikrofonnál Nagy Károly.
Egy előzetes megállapodást értek el az Európai Parlament és az Európai Tanács tárgyalói a jövő évi uniós költségvetéssel kapcsolatban a héten, mielőtt lejárt volna az egyességre megadott határidő, vagyis november 14-én éjfél előtt született meg az előzetes alkú. Az Európai Parlament elérte, hogy összességében 1 milliárd 48,7 millió euróval fordíthasson többet azokra a céljaira, amelyeket az Európai Bizottságnak kezdetben javasolt. Az előzetes költségvetési számok 186,6 milliárd euró felhasználási elköteleződést és 168,7 milliárd euró kifizetést jelentenek. Az Európai Parlament képviselői növelték az azokra a programokra nyújtott támogatás összegét, amelyet az Ukrajna ellen indított orosz háború következményei miatt tartottak fontosnak. Az Erasmus Plus programban 120 millió euróval több jut majd az Ukrajnából elmenekült diákok és tanárok támogatására a jövőre. 150 millió euróval többet költenek humanitárius segélyre, további 35 millió euróval növelik a migrációs és integrációs alap költségvetését. A szomszédsági fejlesztési és nemzetközi együttműködési eszközre, ami az EU déli és keleti határaival szomszédos országok helyzetének kezelésére szolgál, szóval ebbe az alapba 280 millió euróval többet tesznek majd. Az úgynevezett EU hadseregek mozgatásának fejlesztésére szánt program költségvetését is emelték 58,8 millió euróval az eredeti összeghez képest. Az uniós hadseregről majd a műsor második felében is lesz szó. A képviselők növelnék egyébként az Európai Unió energia függetlenedésére szánt összeget is, de többet költenének a koronavírus elleni védekezésre is, mert a járvány még nem ért véget. Az Európai Parlament döntött arról is, hogy Horvátország minden feltételt teljesített a vonatkozó szabályok teljes körű alkalmazásához, ezért támogatják az ország schengeni övezethez való csatlakozását. Döntött az Európai Parlament, jóváhagyta az Unió Ukrajna és Moldova között az áruszállítás megkönnyítését célzó megállapodásokat, az engedélyeztetési folyamatot az ország határok átlépéssel ideiglenesen születeltetik és elismerik az ukrán jogosítványokat.
Otthonunk Európa. A mikrofonnál Nagy Károly.
Az Európai Unió sok tekintetben erős gazdaságilag, illetve hát az elmúlt hónapokat tekintve, hogyha az orosz-ukrán háborúra visszanézünk, akkor szankciós politikát, illetve mindenképpen. Viszont közös hadserege mind a mai napig nincs a 27 tagállamnak, de vajon van erre bármiféle kilátás egy közös Európai Uniós hadseregre? Kérdezem Szenes Zoltán, volt vezérkari főnököt, a Magyar Hadtudományi Társaság elnökét. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Nincs napirenden a közös hadsereg kérdése, ugye ez elmúlt 5-7 évben többször felvetődött, volt is rá a koncepció, az úgynevezett szinkronizált haderő koncepció, amit egyébként 2008-ban az Európai Parlament jóvá is hagyott, de az igazi probléma miatt nehéz felállítani az, hogy el kell dönteni, ki legyen a parancsnok, tehát ki adja a parancsot, a bizottság, az Európai Bizottság vagy a tanács. És amíg ebben az ország tagállamok nem tudnak megállapodni, addig igazából nem lehet közös hadseregről beszélni. Ugye van egy Euróhadtest, ami a tagországok egy része, ugye alapvetően a brüsszeli szerződés országai, meg most már sok mindenki benne van, de ez a test, ezt egyszer használták Afganisztánban áthonul együttműködésbe, de ez nem Európai Uniós, hanem azok az országok döntenek az alkalmazásáról, vagy lehetséges alkalmazásáról, amelyek ezt létrehozták. Tehát alapvetően a Benelux, Francia, Német, meg hát az ott a csatlakozó országok, beleértve Lengyelországot. Tehát nincs napirenden, és most az orosz-ukrán háború el is terelte a figyelmet, most inkább a támogatás a fő kérdés, illetve hogyan lehetne az európai hadipart megerősíteni, és a termelékenységét, vagy az outputot növelni.
Ha már itt az európai hadipart említette, azért az szembetűnő az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban, hogy adnak az Európai Uniós tagországok is fegyvereket, hát már amelyik persze Ukrajnának, de az elmúlt időszakban már az is felvetődött, hogy jó-jó adunk, de hát hogyan pótoljuk a készleteket. Ennyire elmaradott az Európai Unió bizonyos fegyverrendszerek gyártásában, vagy ennyire nem volt pénz erre az elmúlt időszakban?
Hát ugye ez visszavisz 2008-as pénzügyi válság, a pénzügyi, globális pénzügyi válság után a védelmi költségvetések minden országban jelentősen visszaestek. Ebből fakadóan tehát a haderőknek a felszerelése, technika csere, modernizáció az elmaradt, vagy nagyon lelassult. A másik ok pedig 2014 az első nagy ukrajnai válság után, ugye NATO, főleg NATO oldalon, de ez gyakorlatilag 22 országot érint. Megkezdődött a haderőknek a modernizációja, tehát a nemzeti hadiparok elsősorban a saját ország fegyveres erőnek gyártja a fegyvereket, viszont ez az idő nem volt elég arra, hogy az úgynevezett hadászati készleteket, amelyeknek a nagyság ugye egy-három havi szükségletet kielégítő országonként változik, nem volt annyi idő, hogy ezt regenerálják. Ennek az egyik ugye érdekes története, hogy a németek nem tudtak megfelelő új leopárdokat szállítani a lengyeleknek, és Lengyelország Dél-Koreával kötött egy nagy fegyverüzletet. Tehát az európai hadipar is kifeszít olyan értelemben, hogy megpróbálja megnövekedett igényeket kielégíteni. Egy új dolog viszont van, hogy az Európai Unió is az úgynevezett Európai Peace Facility, ami Európai Békeeszköz, tehát ez tulajdonképpen egy költségvetési alap, ebből közel most már 3 milliárdot felajánlott Ukrajna megsegítésére, és ezeknek a pénzeknek legalább 2/3, 80%-a az új fegyverek gyártására fordítódik, és ugye ezek a fegyverek, amit az Európai Uniós pénzben, azok európai fegyverek, tehát például az északi szomszédunk, a szlovákok, az Uzanna 2 járó tüzérségi löveg, amiből újakat szállítanak Ukrajnába, az ebből a pénzből van. Tehát ez az ok annak, hogy igazából az Európa olyan nagyon sok mindent nem tud tenni, mert ahhoz, hogy növeljék a teljesítményt, ahhoz idő kell. És akkor van még egy korlátozó tényező, az például a döntéshozatal, ugye a fegyverek gyártása, szállítása, segélyként felajánlása, stb. Ez egy hosszú békeidőszakban, ez egy hosszú, többszintű jóvágyási folyamat, és ugye a háború gyors változása, most már legalább 3 szakaszról beszélünk mind a két oldalon, ugye egy gyorsított döntéshozatalt, politikai döntéshozatalt igényelne, és hát a nagy hadipari cégek vezetőjén májusban volt egy ilyen konferencián, arra panaszkodnak, hogy a döntéshozatal még mindig régi módi, és ugye ők csinálnák, de még nincs megrendelés, és ha nincs megrendelés, akkor nincs legalább egy megfelelő tőke, amivel a termelés diverzifikálását el tudnák indítani.
Amit említett, tényleg az az egyik legfurcsább dolog, hogy hatalmas nagy összegekért Lengyelország nem európai cégektől rendelt fegyvereket, hanem dél-koreai cégektől. Az európai fegyvergyártók egyébként akár dél-koreai, de leginkább amerikai fegyvergyártókkal is küzdenek? Már úgy értem, hogy konkurencia harc van, és tulajdonképpen itt is valahogy rendet kéne tenni, hogy ha már az Európai Unió erre költ, akkor hát akkor inkább a saját iparát erősítse?
Hát ez egy régi történet. Valamikor én még a közgazdaság egyetemen 90-es évek elején ebből írtam a hisz-doktori dolgozatomat. Az a probléma az európai hadiparral, a védelmipari bázissal, kutatásfejlesztés, innovációs dologgal, hogy kicsi a piac olyan értelemben, hogy a minden fegyvertípus gyártanak, de jóval drágább, mint mondjuk az amerikai, amely hatalmas tömegtermelést csinál globális ellátással. Most nem is említem az orosz vagy a kínai hadipart. Tehát ilyen szempontból ez az európai békeeszköz, hogy kimondottan csak európai fegyverek gyártására fordítják, ez egy jó dolog. De azt azért látni kell, az elmúlt 3 évtizedben, hidegháború óta annyira összefonódnak ezek a cégek, hogy már gyakorlatilag tiszta nemzeti fegyverek, de most a kézi fegyvereket nem számítom, tehát komplex nagy fegyverekről nem lehet egy országról beszélni. Most mondom a példát, hogy a Gripen Hu, amit ugye mi kapunk, ugye ez egy negyedik generációs Gripen gép, még hivatal volt, amikor kaptam egy gyönyörű térképet, rajzolt képet, ahol kiderült, hogy a gépben lévő eszközök, darabok, minden, azon kb. 40% a svéd, minden más az import. Vagy vesszük, nem sokára jön, talán 2 éven belül a NASAMS légvédelmi rakéta rendszer, ez egy norvég rendszer, de közben ott van mellette a másik nagy gyártó, az amerikai Raytheon. Vagy jön majd hozzánk a brazil, a Millennium 2 darab ilyen szállítógép, amelyet hadszászati, hadműveleti célokra használunk, amely brazil, de igazából a gépnek a 40%-a legalább amerikai. Tehát itt inkább az arányok, hogy jobban európai, vagy kevésbé európai, ezekről lehet beszélni, de igazából nincs akkora kapacitás. Tehát ezért ugye az ellátásban nem véletlenül az Egyesült Államok, már a haditechnikai fegyverzeti ellátásban az Egyesült Államok viszi a vezető szerepet.
Ugyanez igaz egyébként, amiket elmondott, akár például egy Lynx gyalogsági harcjárműre, vagy Airbus helikoptergyártása is, tehát hiába német cégek, vagy az Airbusnál össz-európai gyártás, de az alkatrészek terén előfordulhat, hogy egy jelentős része import?
Az Airbus ugye, az európai cég, tehát alapvetően német, francia, meg ugye csatlakozó ugye, spanyol, brit, olasz, de a lényeg az, hogy ott a gépek nagysága, a nagy többsége az európai, de ez nem azt jelenti, hogy bizonyos százaléka nem amerikai. Vagy mondok egy másik példát, a Lynx, ugye az egy új eszköz, talán mi leszünk a második vagy harmadik ország, amelyik rendszerbe áll, de éppen most olvastam a hírt, hogy a Rheinmetall amerikai leánya a Lynx-el versenybe szárt az amerikai katonai hadipari piacon, hogy gyártana az amerikai szárazföldhadsereg részére, és jó pozíciója van. És ilyenkor, amikor mondjuk vegyük a Lynx-et, amely ugye német, és amikor az amerikai hadsereg részére szállítják, akkor azt ugye nemzeti esítik, mi is ezt csináljuk, a nemzeti követelmények szerint módosítják, és amikor a nemzeti követelmények szerint módosítják, akkor mindig bejönnek a nemzeti cégek. Tehát ezért nehéz ma már legalábbis nyugati világban egyértelműen arról beszélni, hogy ez francia, német vagy amerikai. A keleti világban az oroszoknál jobban, de az oroszoknál is az látszik, hogy gyakorlatilag a modern technika gyártása, javítása az megállt, mert ott is kiderült, hogy minden új, tehát negyedik, ötödik generációs technikai eszközhöz nyugati beszállítók vannak. Ugye a kedvenc példám a T-14-es Armata nehéz harckocsi, amely nagyon, tehát legmodernebb harckocsi a világon. Csináltuk belőle, hogy 100 darabot, aztán megállt a termelés február 24 után, mert kiderült, hogy a motor az Volvo, svéd, a sebváltó az német, az irányzó berendezés ukrán, és ebből fakadóan az oroszok most mit csinálnak? Hozzák vissza a rendszerbe a T-62-es 2013-ban kivont, harmadik generációs harckocsit, mert azt tudják csak egyedül javítani, meg modernizálni. Tehát annyira összefonódott a világgazdasági, a hadipari vonatkozásban is, hogy tisztán európai fegyverről nehéz beszélni.
Szerencs Zoltán volt vezérkari főnököt, a Magyar Hadtudományi Társaság elnökét hallották, köszönjük, hogy rendelkezésre.
Köszönöm szépen, szép napot kívánok!
Nagy Károly összeállítását hallották.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Az Egészségügyi Világszervezet jelentése szerint 2030-ig csaknem 500 millió új diabéteses, daganatos, valamint szív- és érrendszeri megbetegedést lehetne megakadályozni világszerte, ha az emberek több testmozgást iktatnának be az életükbe. Erre a fontos üzenetre is felhívja a figyelmet az Egy Csepp Figyelem Alapítvány, ugyanis ma van a diabétesz világnapja. Ehhez kapcsolódóan pedig ingyenes családi egészségnapot tartanak az Egy Csepp világnapon, ahol ingyenes szűrővizsgálatok és tanácsadások mellett mintegy 20 mozgásos aktivitással szeretnének kedvet csinálni a testedzéshez. A részletekről az Egy Csepp Figyelem Alapítvány projektvezetőjét, Gémes Renátát, Bergendi Barnabás kérdezte.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Mekkora probléma a diabétesz ma Magyarországon? Hány embert érint hazánkban ez a betegség?
Pontos számot nem lehet mondani, csak hozzávetőlegesen, ugyanis még egyelőre várat magára annak a regiszternek a létrehozása, amelyből pontos adatokhoz lehetne jutni. Viszont a Magyar Diabétesz Társaság a kiváltott gyógyszerek alapján meg tudja állapítani, hogy csak nem 800 ezer diabétesszel élő van Magyarországon, aki már ugye a rendszerben van, és azt mondják a szakemberek, hogy körülbelül minden diabéteses mögött vagy árnyékában áll egy másik, akit még vagy nem fedeztek fel, vagy nem váltja ki a gyógyszereit. Úgyhogy ez egy elég nagy szám.
Milyen típusait ismerjük a diabétesznek, és mik a fő kiváltó okok?
Az egyik az, ugye az egyes típusú diabétesz, ebből 45 ezer fő van Magyarországon. Ők egész életükben inzulinadásra szorulnak, úgy tudnak életben maradni. Egyébként 100 éve fedezték fel az inzulint, előtte aki cukorbeteg lett, az életét vesztette, tehát az egyes típusú. Ez egy autoimmun folyamat. Egyszerűen nem termel a hasnyálmirigy inzulint, ami azért felel, hogy kaput nyisson a sejteknél és bejuttassa a cukrot. És ennek hiányában oly mértékben megnő a vércukorszint az erekben, a szervezetben, hogy nem képes működni a szervezet. Tehát ezért kell pótolni valahogyan az inzulint. Többnyire fiataloknál alakul ez ki. A másik a kettes típusú diabétesz, amelyet régen az idősek betegségének mondtak, és általában a túlsúly, mozgásszegény életmód, vagy a nem megfelelő táplálkozás vezetett ahhoz, hogy az életmódunkból adódóan alakuljon ki ez a diabétesz, de sajnos most már a gyerekek között is egyre több a kettes típusú cukorbeteg. Tehát nagyjából ez a két nagy típus van, ezen kívül még vannak kisebb típusok, például a terhességi cukorbetegség is ide tartozik, meg még apróbb típusok, de igazából ez a kettő a fő típus.
Mindjárt beszélünk a megelőzésről is, de előtte még nagyon érdekelne engem, hogy mit mutatnak a statisztikák, növekvő vagy csökkenő tendenciát mutat-e a megbetegedettek száma Magyarországon?
Magyarországon és a világban is a kettes típusú diabétesszel élők száma emelkedőben van. Sajnos ez a mozgásszegény életmódunkból, és ahogy említettem, az életmódunkból egyáltalán, tehát ebből adódóan. Az egyes típusú cukorbetegek száma is emelkedik, de kevésbé, de emelkedik. Ezt nem tudják megmondani a tudósok, kutatók sem, hogy miért. A vírusokra vezethető vissza az egyik elmélet, de más egyéb okok is kiválthatják. Ezek között tényleg egy teória az, hogy például amikor nagyon félti valaki a gyerekét, hogy nagyon higiénikus környezetet megteremteni egy gyerek számára, ebben az esetben is előfordulhat hajlam az autoimmun folyamatok kialakulására.
Önök az Egy Csepp Figyelem Alapítványnál azt mondják, hogy 2030-ig 500 millió új megbetegedést lehetne megakadályozni. A kérdésem az volna, hogy mit kellene ehhez tenni?
Mi ezt a WHO adataira alapozva tettük nyilvánossá, tehát a WHO végzett egy olyan felmérést, hogy kíváncsiak voltak arra, hogy milyen életmódot folytatnak bizonyos populációk, és ebből következtettek arra, hogy különböző krónikus betegségeknek a kialakulása nagy mértékben megnövekedhet a következő években, hiszen a mozgás az nagyon-nagyon hiányzik az életünkből. Ezt mi most a zászlónkra tűztük a hétvégi rendezvényen vasárnap az Egy Csepp Világnapon, mert szeretnénk felhívni a figyelmet, és nem csak beszélni róla, hanem tenni is azért, hogy kedvet csináljunk a mozgáshoz. Egyrészt lesz 15 órakor a diabétes séta, amelyet hagyományosan Erős Antónia vezet, nem csak cukorbetegeknek, bárki kapcsolódhat hozzá. Ezzel arra hívjuk fel a figyelmet, hogy 30 perc mozgással naponta nagyon sokat tehetünk azért, hogy megőrizzük az egészségünket, és a kettes típusú cukorbetegség kialakulásának a kockázatát. És ezen kívül a cukorbetegeknek is egy olyan üzenet, hogy 30 perc napi mozgással sokat tehetnek a jó cukorértékekért, és a szövődmények minél távolabbi kialakulásáért, vagy egyáltalán a szövődmények elkerüléséért. Ezen kívül csak nem 20 fajta aktivitás lesz majd a MOM Sport rendezvényházban. Például lesznek különböző reflexjátékok, lesz ugrálóvár a gyerekeknek, ezen kívül az Xboxnak is egy ilyen mozgásos formái, egy plank kihívásra is hívjuk a résztvevőket, de idősebbekre is gondolunk a szenior tornával, jóga foglalkozással, kerékpár szimulátorral, és lesz interaktív játszóház is a kicsiknek. És hát a kedvenc játék az a Tedimati kórház, amit minden évben nagyon szeretnek a gyerekek, mert ott doktorosdit játszhatnak orvostanhallgatókkal, és megismernek olyan betegségeket is, mint a diabétesz, tehát a gyereknyelven elmagyarázzák az orvostanhallgatók, hogy milyen is egy cukorbeteg macinak a mindennapja. Ezen kívül egyébként lesz egy kids birodalom, ahol szintén nagyon sokféle társas játék, logikai játék, okos tányér bemutató lesz. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ezeket az aktivitásokat mindenki bátran kipróbálhatja, mi segítünk, hogy jól érezzék magukat. Az Egy Csepp Figyelem alapítvány honlapján, az egycseppfigyelem.hu-n ott a szűrések, tanácsadások listáját is megtalálják, valamint a nagyon klassz könnyű zenei programjainkat is a színpadon, amivel készülünk.
Az elmúlt percekben az Egy Csepp Figyelem alapítvány projektvezetőjét, Gémes Renátát hallották. Maradjanak velünk, mert a 8 órai hírek után a Special Edition zenei válogatását hallhatják.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.